Hát itt van itt vannak a fő fejezetek. Tessék csak nézni. Hát a bevezetést követően a felhasználással kapcsolatos forgatókönyvek, adatmodellek, emlékeznek, beszéltünk ilyenről, szerkezet, funkciók, funkcionális leírás, viselkedési modell. Na, hát érdekes módon azok vannak benne, amiről tárgyaltuk. Na nézzük! A bevezetés az megint csak hasonló a korábbi bevezetésekhez. Mik a célok, mi az egésznek a hatásköre, meddig terjedünk, mi a szoftver kapcsolata, hol csatlakozik a világhoz, ki van kívül, ki van belül, és a legfontosabb korlátozások. Felhasználói szenáriók, tehát ilyen forgatókönyvek, majd ennek bizonyos eseteiről, ilyen use case-ekről fogunk az objektumorientáltság kapcsán is beszélni. Egy nagyon fontos dolog a felhasználói profilok kialakítása. A felhasználói profil alatt, de most ezt már specifikálni kell, ezeket a profilokat, emlékeznek a Követelmények című részben, meséltem a kenyérgyárról, ugye? Ott voltak? A keverő, a lisztkeverő üzem. És ugye mondtam, hogy egészen más igényei vannak a főnökségnek, és egészen más azoknak, akik a gépsorokat vezérelték. És hogyha mi nem megyünk oda, és nem dolgozunk, tehát nem nézzük napokon át, hogy ők mit csinálnak, akkor soha büdös életben nem tudtuk volna meg, hogy ilyen igények is vannak, és ez nekünk nagyon rossz lett volna, mert ők nagyon haragudtak volna ránk, hogy számukra használhatatlan rendszert készítünk. Tehát ezeket ilyen úgynevezett user profilokba, felhasználói profilokba kell összefoglalni, hogy ők mihez értenek, mivel foglalkoznak, ők mit látnak, ő nekik milyen a felkészültségük, és így tovább. Igen, hát ezektől az emberektől adott esetben nem várható valami bazi nagy tudás, vagy mély számítástechnikai ismeret, és így tovább. Tehát ezeket a felhasználói kategóriákat kell itt leírni. Utána ezeket az egyes felhasználói eseteket, ha vannak speciális megfigyelések, kérem szépen adatleírások. Milyen adatobjektumaink vannak, ezek között milyen kapcsolatok vannak, entitásrelációs formába fölírni, adatszótárat kell építeni. Az adatszótárról nem tudom, beszéltem-e már, de ha beszéltem, akkor is megismétlem inkább. Kérem szépen, az adatszótár az egy nagyon értelmező szótárat láttak már, ugye? Ugye az olyan, ahol van egy fogalom, és akkor meg van magyarázva, hogy az mit jelent. Na most az adatszótár ilyen, és akkor, amikor adatszótárat kell építenünk, akkor pont erről van szó, hogy azokat a kifejezéseket, amelyek előfordulnak az adott feladat definíciójában, azokat megmagyarázzuk. Most a magyarázatban mi lehet? Ugye? Azt, hogy kivesszük a jellemző fogalmakat, emlékeznek rá, itt volt mit tudom én, egy data flow diagramnál igéket, főneveket raktunk egy mozi kapcsán, hogy mi az, hogy előjegyzés. Ugye az előjegye ez, az fönn volt az igék listán. Olyan nagyon nem mentünk bele, mert itt nem volt az a célunk, hogy egy adatszótárat építsünk, de az adatszótárban ugye ilyenkor hát neki kell állni, és el kell magyarázni, hogy mit jelent mondjuk az, hogy előjegyzés. És mit lehet felhasználni a magyarázathoz? A magyarázathoz fel lehet használni más adatszótárbeli bejegyzéseket, tehát adott esetben azt, hogy mozijegy, a mozijegy egy másik ilyen adatszótári bejegyzés, illetve meg föl lehet használni azokat a közismeretből származó szavakat, amelyeknek az értelme pontosan ugyanaz, mint ami a szokásos értelem. Tehát tesz, vesz, csinál, mit tudom én, szóval ilyeneket föl lehet használni. A specifikus igéket és főneveket, azokat meg kell magyarázni. Szeretném hangsúlyozni, hogy mind igék, mind pedig főnevek benne vannak. Tehát nem csak ez nem csak egy ilyen főnévgyűjtemény, hanem az igék is ott vannak. Jövőre fognak ilyet készíteni a Labor 4-be, már akik oda eljutnak, azok ugye mindjárt az első dokumentum egyike lesz, egy adatszótárnak az összeállítása. Nagyon fontos, ugye, nem tudom, érzik-e, ugye ezekben az adatszótárakban ott laknak majd az objektumok, az entitások, ott lesznek a funkciók, ott lesznek tulajdonképpen ezekből lederiválhatók lesznek az egyes metódusok, tehát gyakorlatilag a program kinyerhető lesz egy jó adatszótárból. Hát ezzel indulunk. Funkcionális leírás. Hát a funkcionális leírás ugye onnan kezdődik, hogy leírjuk a különböző funkciókat, a funkciónak valami narratív, tehát ilyen szöveges, péspec jellegű leírása. Ugye emlékeznek, mondtuk, hogy lehet ilyen struktúrált angolt felhasználva lehet programot specifikálni. Akkor meg lehet adni dataflow diagramot, leírjuk az interfészeket, azt, hogy milyen transformáció történik egy adat folyamban, majd pedig ennek a sub, tehát az alfunkcióira ugyanígy le lehet írni. Gyakorlatilag ez itt szövegesen most egy dataflow diagram van megírva, tehát tulajdonképpen az adattranszformációkra koncentrálunk. Még mindig a funkcionális modell, hozzárakjuk azokat a korlátozásokat, amik a teljesítménnyel, meg a nem funkcionális követelményekkel kapcsolatosak, tehát olyan minőségi jellegű előírások, amelyek, mit tudom én, a biztonságra, a sebességre utalnak, ezek ilyen egyéb korlátozások lehetnek. Ahogy itt már többször említettem korábban, különböző interfészeket, emberi, gépi interfészeket definiálunk, tehát hogy ezeken az interfészeken keresztül milyen kapcsolatok lesznek, illetve ha van vezérlés, akkor ki mit vezérel, milyen lehetőségek vannak. Viselkedési modell, tessék megnézni, ugye mit mondtam, a viselkedési modell arról szól, hogy események érnek bennünket, és ezekre valahogy nekünk reagálni kell. Itt vannak az eventek, és itt vannak az állapotok, amiket föl tudunk venni. Itt vannak az állapotgépek, state transition diagramok, illetve a teljes control specifikáció, amelyik leírja az egész rendszer elemei közötti együttműködésnek a struktúráját. Hát, hogyha vannak egyéb korlátozások, előírások, azokat még itt felsoroljuk. A validációs kritériumok, amik azt fogják megmondani, hogy mi hogyan fogjuk tudni eldönteni azt, hogy a szoftver az jól működik. Hát ehhez már megmondjuk, hogy milyen, már itt tetszik figyelni, már itt utalunk arra, hogy hogyan fogunk tesztelni például. Tehát a tesztelés, majd erről fogunk beszélni nagyon részletes a végén, az nem úgy néz ki, hogy amikor kész a program, akkor hirtelen ott állunk egy marha nagy fal előtt, amelyik falra az van ráírva, hogy teszteljünk. Tehát lópikul a cintányér, mikor a program kész, akkor már ugye nekünk már rég tudni kell azt, hogy mit, hogyan fogunk tesztelni. Tehát hiszen hát annak meg kell találni a módját, eszközeit. És akkor már megmondjuk a fontosabb teszteseteket, sőt megmondjuk, hogy milyen eredményeket várunk. Igenis, hát azt előre meg kell mondani, hogy mit remélünk eredményként. Hát ha nem mondjuk meg, akkor onnan tudjuk, hogy most mi jó nekünk. Mert az nem teszt, hogy egy programot elindítunk, és akkor lefut. És akkor ha befejeződött a futása, akkor azt mondjuk, hogy az jó. Hát ez mese, ez csak egyetemi hallgatóknál fordul elő. Tehát... És ugyanígy persze a teljesítményre vonatkozó tesztekre is. Hoppá. Na. Különböző érdekes dolgok. Ezek közül a rendszer, hát ez a traceability matrix, erre azt hiszem utaltam, de inkább elmondom kétszer, mert jobb ezt kétszer hallani, mint egyszer se. Ugye a traceability matrix arról szól, hogy a követelményekből, megfordítom a dolgot, inkább úgy mondom, hogy ha nekem van egy programom, és én a programon kiszúrok egy sort, bármelyik sort, vagy bármelyik dokumentumban bármilyen ábrát kiszúrok, akkor nekem meg kell tudnom mondani, hogy az a sor, vagy az az ábra miért van benne, az milyen követelménynek a következménye. Mert ha nem tudom megmondani, akkor joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi a fenének van benne. Nem? Tehát minden egyes dolgot, amit én szoftverként csináltam, minden egyes ténykedést, amit én a szoftverrel kapcsolatban végeztem, azt valamelyik követelménnyel összefüggésbe kell hozni. Ha nem, akkor fölöslegesen dolgoztam. Na most erre szolgál ez a bizonyos traceability matrix, amely az egyes szoftver követelményeket összefoglalja, és megnézzük, hogy a különböző specifikációs részletekben az egyes követelmények hogy érvényesülnek. Tehát magyarul ez egy keresztreferencia a követelmény dokumentációkra, tehát ebből ez utal egyfelől a specifikációban felsoroltakra, a korábban felsoroltakra, és utal, és ezeket keresztbe kapcsolja az egyes követelményekkel. Szintén fontos dolog, hogy milyen metrikákat használunk. Emlékeznek a process specifikációmra? Ki emlékszik arra, hogy én itt föltettem egy listát, hogyha egy processzt akarnak specifikálni, akkor milyen részei vannak? Ugye azzal kezdődött, hogy mik a célunk. Utána kik a szereplők, és ezeknek mik a felelősségük. Utána mi az elindulás következménye, milyen inputok vannak, emlékeznek rá? És ebben az utolsó az volt, hogy milyen metrikát, tehát mi mérjük a sikert. Hát ha nem tudjuk, hogy mérjük azt, hogy sikeres volt a projekt, akkor onnan tudjuk, hogy sikerült. Na most ezt, hogy milyen metrikákat használunk, hát ez nagyon fontos, ezt meg kellene mondani. Hogy mit fogunk mérni a végén, hát még talán mondtam is, hogy egy háziasszony számára az a siker, hogyha elfogyott a vacsora. Ha ott hagyják a kétharmadát, mert mit tudom én, kozmás volt, meg rossz volt, vagy stb., az nem siker. Na most a szoftvernél, is ha valahogy azért mérni kéne, na most erre utalóan, ugye, hát a fontosabb metrikákat meg kell jeleníteni. Kérem, ahogy én utaltam itt rá, a szoftver metrika az egy külön tudomány. Ezzel cégek, emberek foglalkoznak, a CMM modellben ugye a 4S szinthez az kell, hogy mérjünk. Tehát igen, sajnos ezzel is foglalkozni kell. Na ez volt nagyjából a specifikációban. Itt van a következő dokumentum, az előzetes felhasználói kézikönyv. Hát most én felhasználói kézikönyvként írtam, de hogy ez tulajdonképpen help, vagy valami magas szintű user doksi, ez végül is lényegtelen. A fontos pontjait azért összeszedem maguknak. Hát itt vannak a legfőbb, itt vannak a fontos címek. Ugye áttekintés a rendszerről, valamiféle getting started-ot szoktunk csinálni, tehát hogy érdemes elindulni. Ez esetleg lehet valami tutoriál jellegű dolog. Utána a rendszer használata, kiegészítve egy ilyen advanced feature-rel, tehát a haladóknak szóló résszel. Az error message-ekről kell szólni. Célszerű, ha van valamilyen how-to jellegű rész, és hát ezek a főpontok. És ugye abban is megállapodtunk, hogy sajnos ezeket a doksikat is nekünk kell elkészíteni, mert hát mi értünk hozzá. A bevezetésben ugye általános áttekintés a projektre, milyen elérési pontok vannak. Hát ez mondjuk egy klasszikus ilyen dokumentáció bevezetése. Ami érdekes, hogy nagyon fontos az, hogy legyen a rendszerről valami használható áttekintő kép. Ugyanis nagyon gyakran, ez szerintem ma alapvető probléma a világon, hogy nincs egy áttekintő kép, úgy kell agyon ütni. Szabályosan le kell birkózni, de ha az ember nem figyel oda, azonnal föltámad. És mindig jó tanácsokat akar osztani, tipikusan olyat, ami nekem eszemágában nem jutna, hogy használjam. Na, vegyünk egy nagyon egyszerű, hogy a Windows Word című programját ismerik. Na kérem szépen, akkor a következő kérdésem van, Word-ös szakértők gondolom itt ülnek nagy tömegbe. Kérdésem a következő. Vegyünk egy A Word doksit, meg legyen egy B. Ebből az A-ból vágjunk ki egy darab szöveget. És tegyük át a B-be, ugye ez cut and paste. Most ha jön a help és segít, ugye akkor elmagyarázza, hogy kell bemeszelni, stb. Ctrl-C, Ctrl-V, erre maximálisan kitanít. De kérem szépen, ha nekem az a kérdésem, hogy ez egy egyhasábos szöveg. Amit én egy kéthasábosba fogok bemásolni, akkor soha nem értem azt, hogy ez miért rontja erre az ábra számozását a beszúrást követően. Maguk értik? Meg tudják mondani nekem egész pontosan, hogy egy eshasábosból a második, tehát két hasábosba való beszúráskor mi történik? Na, pedig nudlit kérdeztem, nagyon egyszerű, de ez egy abszolút komolytalan dolog, ez minden nap lehet ilyet csinálni, 77-e. És senki nem tudja. Nincs, egyébként nincs leírva. Az ember megcsinálja, és ahogy esik, úgy puffan. Próbálják ki. Mondom, egész meglepő dolgokat lehet látni, például mondom, hogy ilyeneket tapasztaltam, hogy az ábraszámozás elromlik a beszúrást követően, vagy megváltoznak a fontok, meg hihetetlen dolgok, csuda dolgok történnek. Tehát rendkívül izgalmas dokumentum következik akkor, hogyha ha ilyet csinálnak. Érdemes vele elszórakozni. Na most, mi a bajom ezzel? Az, hogy esélyem nincs arra, hogy megértsem, hogy mi történik. Csak kísérletezni tudok. Az egyetlen egy megoldás az, hogy beszúrok, utána végignézem, és ha valami nagyon elmászott, akkor kijavítom. Jó, persze lehetnek ilyen trükkök, hogy pure textet másolok át, meg mit tudom én, tehát meg olyat, én abba hiszek egyébként, hogy kimásolom, hogy hívják be, text editorba, tehát mezei TXT-be, nótapadra, és akkor a nótapadról teszem be, hogy nehogy véletlenül valami szemét vele menjen. Na most akkor többé-kevésbé uralható a helyzet. De ez az egész azért van, most szerencsétlen Microsoftot helyeztem itt pengellére, tehát mindez azért van, mert nincs egy olyan kép, ami bemutatná nekem, hogy mi is történik egy ilyen helyzetben. És nincs. Ezt senki nem írja le. Pedig baromira hiányozna. Szóval, de most gyanítom egyébként, hogy az igazi nagy baj persze az, hogy ez azért nincs, mert ez nem egy koncepciózus valami ez a Word, hanem ez úgy nőtt, mint eső után a gomba. Tehát, mit tudom én, ezt még tegyük bele, és akkor lett benne több oszlop, tehát, vagy több hasáb. De azt, hogy ott pontosan akkor ennek a képe hogy néz ki, tehát egy belső nyilvántartása, és akkor, hogy ott az egyes műveletek pontosan mit okoznak, hát Istenem, vannak side effectek. Ilyen az élet. Na, úgyhogy ezt csak úgy mondom, hogy ez egy érdekes dolog, hogy erre tessék odafigyelni. Akkor a Getting Started, hogyan kell installálni, bejelentkezni, mi a főmenü, help, kilépés, tehát alapvető dolgokat hogy kell csinálni. Utána jön a rendszer leírása, amiben célszerű, mit tudom én, funkciónként, vagy valami használati esetenként fölvonultatni. Hát nagyjából mondjuk ez megfelel a józan észnek. Na, ő befejeződött. Nem baj. Nagyot ugrott. Ja, elugrott a végére. Igen. És hát az advanced feature-öknél hasonló módon, mint a normál, tehát az ilyen extra szolgáltatásokat ugyanúgy kéne kezelni, mint a normál eseteket szépen fölépítve. Hát ez inkább didaktikát jelent már. Hiba üzenetek, az megint csak elég fontos, hogy jó kézzel, jól elérhető hiba üzenetek legyenek. Kérem szépen, a hiba üzenetek az egy külön világ. Én itt nem fogok foglalkozni user interface tervezéssel, de tudom ajánlani, esetleg volt valaki olyan, aki már keresett ilyen user interface betegségeket, meg hiba üzeneteket. Borzasztó dolgokat lehet a webben látni, tehát vannak komoly gyűjtemények, hogy milyen hiba üzenetek jelennek meg, és ezekre milyen választ várnak, vagy lehet adni, és mennyire nem informatívak ezek a hiba üzenetek, ugye senki nem tud vele semmit se csinálni, kiírja, hogy mit tudom én, error 007XABC, mit tudom én, micsoda, és akkor vagy accept, vagy mit tudom én, delete, és akkor most akkor azt, hogy mi történik az acceptnél, meg mi történik a delete-nél, senki nem tudja, főleg, na most közben ugye nem lehet kimenni help-re megnézni, mert blokkolódik a rendszer, úgyhogy az ember kitömetheti magát, és bízik benne, hogy csak nem fogja letörölni az egész diszket. Tehát Persze. Úgyhogy ez a része is nagyon vékony a szoftvervilágnak. Na jó, hát ezzel a specifikációnak a végére értünk, és akkor a mai órának a többi részébe, tehát most még szünet előtt, meg szünet után példákat fogunk megoldani, amelyeket úgy összeszedtem a témából. Mindjárt az első, az egy, Mindjárt az első példa így szól. Ez egy data flow diagram. Miért nem jó? Ordítson. Itt ez a vonal mert? Hát persze, processzen keresztül, tehát ez az az eset lenne, hogy közelírok két változót egymáshoz, mire az egyikbe beírt érték átdifundál a másikba. Ugye, ez mondjuk nem várható el. Ez teljesen jó, igen. A jelenlét és a TB igazgatóság között is ugyanez a helyzet. Így van, hát ez a változó értéke magától nem fog kimenni egy store-hoz, illetve egy terminátorhoz. Ezen kívül. Igen, ebbenek tulajdonképpen nincs kimenete, ugye, az világos. Ez a nyíl ugyan belemutat a munkaviszonyba, tehát ez beleír, ugye erről azt feltételeztük, hogy a nevéből, a dátumból a komparál beleír a munkaviszonyba. De ez a nyílvég, ez azt feltételezi, hogy ebből valami kimegy, valamit produkál kifele. Hiszen önmaga írásához nem szükséges olvasni. Tehát magyarul ennek a gombócnak igazából nincs kimenete. Na még mi van? Nincs kimeneti terminátor. Hát mondjuk ez necces. Igen, szóval lényeg az, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy ez most egy kontextdiagram, vagy ez pedig egy dataflow diagram. Dataflow diagram lenne, ugye, mert van rajta több gombóc, meg store. Viszont ha dataflow diagram, akkor nem lehet rajta terminátor. Ha ez egy kontextdiagram, akkor van rajta terminátor, de akkor legalább egy gombóc fölösleges, és szintén nem lehet rajta store. Illetve nem lehet rajta store, bocsánat. Tehát magyarul ez valami ábra, ami se nem DFD, se nem kontextdiagram. Szóval véres ám a torka rendesen. Sok baj van ezzel. Ilyenekre egyébként lehet számítani, tehát vizsgán például ilyen előfordul. Na, akkor hát ez egy picit konstruktívabb dolog. Most ehhez rajzolni kéne. Hát ehhez entitás-relációs diagramot kellene rajzolni. Nos, kinek van ötlete, mit rajzoljak? Hát olyan, hogy gazda, olyan lesz rajta, ugye? Hát akinek van autója, nevezzük gazdának. Olyan is lesz rajta, hogy autó. És most mi lesz? Kell egy összekötetés a kettő között? Hát ez annál egy picit bonyolultabb, ugyanis az összekötetés ugye az azt jelenti, hogy a gazdához hozzákapcsolunk autót, az autóhoz gazdát, de ugye azt mondtuk, hogy egy adott időben el lehet dönteni, tehát a tulajdonláshoz tulajdonképpen tartozik egy idő, egy időtartam, hogy mit tudom én 2006. május 5-től 2006. május 6-án ig XY év volt az autó. Nem? Tehát ezt a dátumot, ezt ugye jön a kérdés, hogy hova tegyük, a gazdához, vagy az autóhoz, ugye mivel itt több, tehát időben ugye egy autó sokszor gazdát cserélhet, ugye itt probléma van, mert tehetjük a gazdához is, meg az autóhoz is, de igazából egyik helyen sincs jó helyen. Ezért normálisan olyat szoktunk építeni, hogy tulajdonlás. Tehát itt van egy tulajdonlás, és a tulajdonlás, mint egy entitás kapcsolja össze a kettőt, ugyanis a tulajdonlásnak, ugye a tulajdonlás azt mondja meg, hogy ki, melyik autónak, mettől meddig volt gazdája. És egyértelmű, hogy a tulajdonlásnak beszélhetünk erről az időtartam paraméteréről. Az embernek meg az autónak nem beszélhetünk időtartam paramétereiről, hiszen ez az időtartam az egyértelműen a tulajdonláshoz kapcsolódik. Ugye ez a tulajdonlás ez emlékezős, tehát emlékszünk, hogy mi volt a múltban, tehát egy gazdának lehet több tulajdonlása, illetve egy autó többször, több tulajdonlásba szerepelhet, viszont egy tulajdonlás az mindig egy gazda és egy autó közötti kapcsolatot feltételez. Úgyhogy ez az ábra, ez így néz ki. Ez lényegében, hát aki esetleg tanult adatbázist, az tudja, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen kapcsoló táblaként működik, a valamiféle referenciákat, kulcsokat tartalmaz a gazdára vagy az autóra. Jó? No kérem, hát akkor 3 óra, és akkor szünetet tartunk, és szünet után jöhetnek a példák tovább. Nos, kollégák, hát ez is egy ilyen sztereotíp feladat. Annyiban sztereotíp, hogy van egy szöveg, amelyik elmesél adatok közötti kapcsolatokat, és mondjuk az entitásokat megadjuk, hogy egyszerűbb legyen a dolog, kevesebb legyen a tévegés. Hát föl kell rajzolni a köztük levő relációkat. Ennyi a feladat. Persze nyilvánvalóan, ami érdekes, az, hogy milyen relációk vannak, és ezeknek mik a multiplicitása, illetve opcionalitása milyen lehet. No. Még hasonlít is valamennyire a valóságos élethez. Nem, azért ez persze nem pontosan így néz ki. Most hamarosan lesz a TDK konferencia, azt tudják. Ha tudják? Ki, van, aki beadott dolgozatot? Kezed föl egy? Nem sok. De ugye elmennek, tehát tisztázzuk, ugye a TDK nap az nem szünet. Hogy mi az, hogy nem, hát nem úgy, hanem órák elmaradnak, de helyette TDK konferencia van. Rendes diák megy a TDK konferenciára, tehát nem hazamegyünk, meg mit tudom én. Miért? Ezért Las Vegasba elmennének konferenciára? Ja, hát azt itt kell kezdeni. Hát álljon meg a menet. Hát nem izével Las Vegasszal indul, hanem ezzel. Én úgy gondolom, hogy a legalábbis hát igazából még a régi 5 éves képzésben, hát szóval az oktatás legjobbjai, tehát tényleg olyan klassz dolgokat lehet itt hallani, tehát érdemes volt, és szép eredmények születtek. Szóval érdemes elmenni, hogy mivel foglalkoznak, megtudni, hogy mivel foglalkoznak kollégák, mivel lehet, merre megy ma a világ, mert azért ez nagyjából elmondja, hogy merre megy ma a világ. Szóval egy picit fölemelik maguk a fejüket a BS, fizika, tesi, technológia órák világából, és egy picit arra gondolnak, hogy hát elvileg maguk ebben a szakmában akarnak dolgozni, akkor szerintem bölcsen teszik, ha elmennek megnézni, hogy nem baj, ha olyan nagyon nem értik, nem, semmi tragédia nem történik, ha nem tudják visszamondani az előadás anyagát. Na, hát minden esetre akkor most vissza a mi kis valóságunkba. TDK. Na, hát akkor kezdjük. Hát a szövegbe, ahogy a szöveg megy, úgy próbáljuk sorba venni. Na, mit kéne összekötnöm? Dolgozat és az oktató. Ugye ez azt jelenti, hogy az oktató és a dolgozat között az a kapcsolat, hogy a dolgozat az az oktató által konzultált. Na most mi a multiplicitás? Madárláb. Igen, melyik oldalt? Mind a két oldalt? Ugye egy oktató több dolgozatot konzultál, illetve egy dolgozatot több oktató. Ez így jó? Lehet bizony. Van olyan oktató, akinek nincs embere. Tehát így van. Ezen az oldalon lehet opcionális. Egy biztos, ha van egy dolgozat, akkor biztos, hogy áll mögötte legalább egy oktató. Tehát olyan dolgozat, amit nem konzultált senki, olyan nincs. Viszont vannak olyan oktatók, akiknek által, tehát akiknek a hallgatói nem nyújtottak be dolgozatot, úgyhogy a nulla megengedett, így van. Igen. Minden dolgozatot pontosan két egyetemen kívüli szakértővel bíráltatnak el. Tehát ennek a relációnak ugye az lehetett a neve, hogy konzultál. Konzultál. Na most akkor a dolgozat és a szakértő között van a bírál. Ugye egy dolgozatot pontosan kettő, hát ide írhatjuk, hogy kettő. Tehát pontosan két szakértő bírál, egy szakértő egy dolgozatot bírál, ez oda, ott szerepel valahol, ugye? Valahol ott van. Egy szakértő csak egyetlen dolgozatot bírál. Hát ilyen az élet. Na most az viszont nincs benne a pakliba, tehát, hogy mondjam, olyan szakértő, aki nem bírál, az nincs benne. Tehát itt most, mert itt most olyan szakértők vannak, akik ebbe a TDK körbe benne vannak. Tehát persze nyilvánvalóan vehetünk a világ másik végéről egy szakértőt, de nem játszik szerepet a mesébe. Na jó, azt mondja, hogy minden dolgozatot egy névvel ellátott szekcióba sorolnak, egy szekcióba 7-10. Tehát mindegyik dolgozat be van sorolva, ez a besorol. Ugye egy szekcióba 7-10 dolgozatot sorolunk, és minden dolgozat pontosan egy szekcióba kerül. Tehát olyan dolgozat, ami nincs szekcióban, nincs, egy szekcióban ugye 7-10 van, tehát a nulla föl sem vetődik. Szekció munkáját egy elnök irányítja, aki oktató. Ugye a szekciónak okvetlenül egy oktató az elnöke, az elnök egy reláció, és az elnök az oktató, de nem minden oktató elnök. Tehát van olyan oktató, aki nem lesz elnök. A szekció munkájában szekciónként részt vesz még legalább egy oktató, és hát akkor nézzük a legalább egy oktatót. Ugye az úgy néz ki, hogy ugye a legalább egy az egy vagy több, és ez a, tehát ezt nevezzük tagnak, tehát a tagság, tehát a szekciónak a tagja legalább egy oktató, de nem minden oktató tagja a szekciónak. Illetve részt vesz legalább egy a bírálásban is érintett szakértő. Tehát a szekcióhoz tartozik legalább egy bírálásban érintett szakértő. És hát nem biztos, hogy minden szakértő, nem biztos, hogy minden szakértőben van szekcióba, tehát ez lehet, hogy nulla. Mit szólnak hozzá? Kérdés, megjegyzés. Jó ez így? Hát ennyi a igen. Ordítson, jó?
Azt szeretném kérdezni, hogy azt mondtuk, hogy ez a szakértő nem számít, aki nem javít dolgozatot, akkor viszont miért mondtuk azt is, hogy az oktató számít, aki nem konzultál dolgozatot? Tehát, hogy a szakértő azt mondta, hogy ez az nincs benne a játékban, akkor oktató az miért?
Jó, ez jó kérdés, teljesen jó kérdés. Én úgy értelmeztem, hogy az egyetem, tehát következő, ez az egyetem, tehát az egyetem oktatói, én ezt az egyetemen képzeltem el. Na most az egyetemen kívüli szakértői világ, tehát kinyithatjuk oda, hogy minden szakértő beletartozik, aki csak létezik. Lehet, de én ezt egy picit, tehát én továbbra is azt mondom, hogy ez túl széles. Tehát magyarul akkor... Tehát az oktató dolgozat szekció, ez mondjuk a kar. Jó? Na most a szakértő az hol van annak a határa? Értem, ez teljesen világos, de én azt mondom, hogy ez a kari TDK. Akkor azt mondom, hogy a kari dolgozatok, a kari szekciók, a kari oktatók. Érti? És akkor van ilyen, tehát... A szakértőknél lekorlátozom, mert ebben nem érthetem, mert az, hogy kari szakértő, az nem tudom, olyan nincs. Most, hogy ebbe beletartozik a világ összes szakértője, nem tudom. Én éppen ezért mertem azt mondani, hogy itt a szakértő alatt azt értem, aki ebbe a játékba evidensen benne van. Ezt néha nem könnyű interpretálni, de én így érezném. Kari TDK konferencián, tehát ez mondjuk a kar. Jó? Gozatát bírálta. Tehát magyarul ez egy constraint lenne a bírálat és a tag között. Van ennek egy ilyen változata objektumorientált példák között, ahol itt erre egy constraintet kell tenni. Tehát én így értettem, de lehet egy ilyen értelmet adni. Mert akkor azt az értelmet adom, hogy a bírálásban nem érintett, akkor tulajdonképpen minek? Tehát, szóval, hogy mondjam, érdemes a határokat úgy meghúzni, hogy mondjam, józanul. Mert egyébként nem tudjuk, hogy hol van a széle a feladatnak. Ebből is látszik, hogy nem teljesen, nem abszolút evidens a szöveges leírás, mert nem lehet mindent leírni. Viszont ebből a diagramból már sokkal inkább kiderül. És persze nyilvánvalóan lenne egy adatszótár, akkor a szakértőnél ezt szépen le lehet írni, hogy szakértő az, aki részt vesz valahogy a TDK-nak a munkájában. No kérem, hát most egy XML. Ez szintaktikailag jó? Itt azt mondják, hogy igen. Ez? Az mert? Nincs idézőjelbe az attribútum. Ez szintaktikailag jó. Így van. Na, melyiket választanánk? Miért? A legalsót, mert az embernek a sajátossága a nem. Ugye abban maradtunk, hogy attribútumot akkor szoktunk alkalmazni, mikor magának a szerkezetnek a sajátosságáról beszélünk, nem pedig az entitáséről. Tehát ez a felső, ez akár jó is lehetne, tehát szintaktikailag jó, csak hát aki ilyen szerkezetet definiál saját, tehát használatra, az nem igazán szerencsés. Jó. Na kérem. Hú, ez egy nagyon szép feladat. Akkor mi a feladat? Mit kell rajzolni? Egy állapottáblát. Így van. Remek. Hát ha állapottábla, akkor annak lesznek oszlopai, meg sorai, meg lesznek az egyes blokkjai, ugye? A soroszlopok metszéspontjába. Első kérdés, hány oszlopa lesz az állapottáblának? Ki mondja azt, hogy három? Kevés. Kevés. Többiek is mondják nyugodtan azt, hogy három. Miért pont három? Mindig három. Nem mindig három szokott lenni a feladatokban. Mert most, ha átnézik az elmúlt N év ilyen típusú feladatait, akkor rájönnek, hogy lehet, hogy az átlag három körül van, de abból azért én még nem vonnám le azt a következtetést, hogy az a jó válasz, hogyha három. Hát, igen. Egy biztos, valószínűleg 8 oszlopot nem fogunk rajzoltatni magukkal. Szóval miért pont három? És mi lesz az oszlopok fejléce? Három, az már biztos, hogy három. Mi lesz a fejléce az oszlopoknak? Alfa, béta, céda? Nem. Hát persze. Tudor, vidor, kuka. Ugye, mert a kontrolljel, a törpe, ugye a törpe a kontrollja, a törpe a vezérlés. És a vezérlésre én megadtam egy enumerációt, ami megmondta az értékkészletét. Hát az értékkészlete az a tudor, vidor, kuka. Tehát a három esemény az, hogy tudor jött, vidor jött, kuka jött. Nem? Hát ennek a kontroll szignálnak az az értékkészlete, ennek ez a kontroll, ez az esemény sereg lehet, ami előfordulhat. Stimmel, de nagyon néznek össze-vissza. Jó, oszlopok már vannak. Ki nem érti? Tehát tegye föl a kezét az, akinek nem világos az, hogy ez a három. És mindenkinek világos. Jó. Na jó, akkor a sorok. Sorokról mit tudunk? Mik a sorok? Állapotok. Mit tudunk az állapotról? Semmit. Ez a jó válasz. Kérem szépen, az állapotról semmit nem tudunk. Egyet tudunk, hogy legalább két állapot van. Ha nincs két állapot, akkor nincs állapottábla. Tehát, ha nem... Hát akkor miatt mit kínlódunk? Hát ha egy állapottábla van, tehát egy sora van, akkor nem változik a viselkedés. Tehát ilyenkor mindig illik legalább kettőt. Na most ugye itt arról van szó, hogy egy lehetséges állapottábla, persze lehet rajzolni, mit tudom én, 8 soros állapottáblát, annak letörjük a kezét. Tehát magyarul, aki két soros állapottáblát rajzol, az már jól, és hát nevezzük el az állapotokat egyszerűen A-nak meg B-nek. Hát nem tudjuk, hogy mi az, de A, B. Na most ez, hát nem tök mindegy. Na most egy a lényeg, hogy valahogy keresztbe legyenek valami állapot átmenet. Tehát egyszer legyen itt a B, egyszer legyen itt az A, itt is legyen egy A, meg itt legyen egy B, itt egy A, és ez meg don't care. Ugye, fölírtam valahogy. Egy a lényeg, hogy itt A, B van, meg don't care, és legalább egyszer szembe mennek. Célszerűen. Hát legalábbis az egyik irányba legyen benne átmenet. Na most már csak... Na most be kellene írni még valamit a dobozba. Mit írunk be a dobozokba? Ugye, mert egy dobozba mit írunk? Azt írjuk be, hogy mi a következő állapot, és milyen tevékenységet kell végrehajtani. Hát mit írunk oda a dobozba még a slash után? Mit ad ki? Don't care. Mindenhova. Hát lehet Dontkert is írni néhány helyre, az nem is kérdéses. De mondjuk a Dontkeren kívül mit kell odaírnunk? Azért nem látják ezt tisztán, mert egyébként ordítanák. Hát drága testvérek, hát ott három gombóc van, nem? Annak a rohadt vezérlőegységnek nem az a dolga, hogy ezt a három gombócot piszkálja és működésre kényszerítse? Hát dehogy nem. Hát ez a dolga. Tehát magyarul ide tevékenységként a get, a proc meg a right-nak kell bekerülni valahogy, nem? Hát ha nem kerül be a táblába, akkor ki a bánatos törpe fogja hívogatni őket? Nem? Hát akkor minek? Most gondolják meg, a táblában nincs ott a proc. Akkor mitől fog a proc elindulni? Csak úgy? Jön a Mikulás? Vagy mit várnak? Stimmel? Hát az ezen levő gombócok azok tevékenységek, amik be kell, hogy épüljenek az állapottáblába, ami vezérli az egészet, mert ha nem épül be, akkor minek? Magyarul el kell szórnom a get, a proc és a write-ot legalább egyszer valahova ezekbe a dobozokba, nem? Ide írom, hogy get, ide azt, hogy proc, és ide azt, hogy write. De hogyha ide is azt írom, hogy write, az is jó. Tehát értik, tehát legalább egyszer ott kell lennie. Ki nem érti? Mindenki, igen, maga nem érti? Még itt vannak. Mit nem ért? A dobtáblába? Ugyanis nagyon egyszerű, nem biztos, hogy mindig kell tevékenységet végezni. Lehet, ugye itt csináltunk példákat, emlékeznek rá a múlt órán, meg az előtte való órán, megoldottunk feladatokat. Nagyon gyakran üres, tehát nem, egy adott esemény, egy adott állapotban nem kell csinálni semmit, hanem lépünk a következőbe. Ugye megoldottunk itt olyan feladatot, hogy összeadtuk a számokat, emlékeznek rá, ugye? És abban is volt egy csomó üres. De tisztázzuk, ha teleírja és ott hagy benne, tehát egy üres sem marad. Az is jó. Egy a lényeg, hogy mindegyik gombóc legalább egyszer benne legyen. Azt, hogy ez milyen elrendezésben van benne, az is mindegy. Egy a lényeg, hogy mindegyik egyszer szerepeljen, lehet benne üres. Ugyanúgy, ahogy ott a kuka A-nál van don't care következő állapot. Tehát, akkor kérdés van-e még? Igen. Ellentmondásos? Hát most az, hogy ne legyen ellentmondásba, szóval ez alatt most azt értem, hogy jó, akkor oké. Mi van a data store-ral? Az nincs rajta. Hát pontosan a vezérlés szempontjából az, hogy azon van egy store, az senkit nem érdekel. Az a store, a proc valahol a kimenetén azt ottan piszkálja, vagy esetleg a bemenetén is figyelembe veszi, de egyébként azt ezen a táblán nem látni. Jó? Úgyhogy, na most azt, hogy ellentmondásba, tehát magyarul láttam én már, szóval elő kéne szednem dolgozatokat, hogy mit képesek írkálni egy ilyen feladatra megoldás gyanánt. Kacagó estet lehetne belőle szervezni. Például mi van akkor, hogyha valaki állapotként tünteti fel a tudor-vidor kukát? Mert van ilyen. És akkor az event pedig a mit tudom én, betű jött, szám jött, new line. Tudják, hogy hány ilyen van? Rengeteg. Persze, rengeteg. Ugye, mert azt látták a feladatban, akkor itt is leírják, biztos van benne new line, akkor hogyne. Tehát hihetetlen dolgokat tudnak összeírni. Nem maguk, mert maguk itt ülnek az órán és tudják, de páran hiányoznak, és nekik nem lesz ez olyan jó. Jó, ez a válaszom arra. Tehát lehet nem ilyet írni. Tehát megint csak az ostobaság tere az végtelen nagy. Még időzzünk, vagy mehetünk tovább? Mondja, ordítson. Hát persze, hát ez az állapotgép, ez ehhez a táblához jó. Azt, hogy ezen a táblázaton tudok-e úgy változtatni, hogy az állapotgép még megmaradjon, vagy az állapotgép ne maradjon meg, az egy másik problémakör. Egyszerű, itt az a feladat, hogy írjunk egy olyan rajzoljunk egy olyan táblázatot, ami ehhez, ezzel a funkcionalitással konform. Kész. Ennyi. Na most van ennek egy párja. Na ez tulajdonképpen ugyanez visszafele. Hát akkor kezdjük a bemenettel. Vezérlőegység bemenete. Tessék? A bemenetet? Hát na most specifikáljuk a vezérlőegység bemenetét. Hát ha mondjuk azt a nevet adják neki, hogy be, akkor utána... Tessék? Föl kell sorolni, ez egy enumeráció, akkor soroljuk az enumerációt. Tehát az elsőre a válasz az, hogy beta, vagy nagy X, vagy C3. Ugye ez az enumeráció, konstansai itt vannak, ezek az eventek. Ez a bemenete a vezérlőegységnek. Hát elnevezhetjük, hogy mit tudom én, vezérlő, bemenet, egyenlő. De hát nem az a lényeg, hogy hogy hívjuk, hanem ez az enumeráció. Ez világos? Következő, sorolja fel a processzeket. Na, mik lesznek a processzek? Alfa, ubul, és X2. Így van. Ez a három processz lesz. Stimmel? Világos, hogy miért? Ugye ez tevékenység, ezek a tevékenységnek valami processz kell, hogy megfeleljen a funkcionalitás a DFD-n. És akkor adattárak? Hát azt nem látszanak, azt nem tudjuk megmondani pontosan. Hát erre az a válasz, hogy nem tudjuk. Hát húzunk egy vonalat, lényeg az, hogy erre nem tudunk válaszolni, ebből nem olvasható ki. Ez a megoldás. Kérdés. Világos, hogy mi a feladat? Ki nem ér, ki nem tudja, hogy mi a feladat? Ez mindenkinek egyértelmű, hogy mi a feladat. No, az a feladat megoldás, ugye axiómákat kell írni. Ugye axiómát úgy írunk, hogy a behavior és modifier típusú műveleteket alkalmazzuk a konstruktorokon. Tehát magyarul az első lépés az az, hogy osztályozni kell a műveleteket. Hát akkor kérem, osztályozzuk. Konstruktor, mi a konstruktor, mik a konstruktorok? A CRT és az insert, így van. Tehát az első kettő konstruktor. Melyek a behavior műveletek? A member és a size, ugye, mert mind a kettő nem szerkezet, tehát nem halmaztad vissza, ugye a member azt adja vissza, hogy true vagy nem, tehát igaz vagy sem, és a size pedig a halmaz elem számát adja vissza, tehát egy integer, tehát nem halmaztad vissza. Így van. És akkor ebből adódik, hogy az egyetlen modifier az a remove, ami ugye egy elemet kihúz a halmazból, ha tud. Na kérem, hát akkor nagyon egyszerű, mert szépen a behavior és modifiereket alkalmazzuk. Néhány nagyon egyszerű van, ezeket fölírom. Ugye az biztos, hogy size, CRT, ugye az nulla. Ez, tehát üres halmaz, a most gyártott halmaz üres. Akkor a member CRT, ja, ehheznek van egy paramétere, i az hát hamis, mert nincs benne. és van a remove CRT-i, ugye az CRT, tehát ha kivonjuk belőle az üres halmazból, kiveszünk valamit, akkor megkapjuk a CRT-t. Hát ez jó, a CRT-s részt elintéztük, most már csak az ízertálós rész következik, ami kicsit macerásabb lesz. Hogy néz ki a size? Tehát size, insert, s, i. Hát két probléma is van. Az egyik az, hogy ez az i már benne van-e a halmazba. Ugye, mert ez egy halmaz, ebben egy érték csak egyszer szerepel. Tehát ha benne van, akkor nem vesszük föl új elemként, tehát a méret marad ugyanaz. Valamint a másik eset, hogy a halmaz 10 elemet tartalmaz, és akkor se vesszük föl. Akár benne van, akár nem. Tehát ezt a kettőt ki kell szűrni. És hogyha a halmaz pillanatnyilag 10-nél rövidebb, és nincs benne az i, akkor a méret meg fog nőni. Ugye? Hát ezt kellene fölírni egy szép algebrai alakba. No, hát a helyzet az az, hogy az időnk az azért lejárt, és én azt kérem, hogy lesznek szívesek otthon ezt megoldani. Jó? És a szerdai órán ezzel kezdünk, hogy megmondják a megoldást. Jó? Hát akkor köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor befejezzük a példákat szerdán, és megyünk a tervezésre. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!